Szeretett testvéreim, halljátok Istennek szent igét, amelyet olvasok és magyarázok közöttetek. Írva található ez az ige Pál apostolnak a Kolossé beriekhez írott levelében, a 4. fejezet 3. versében. Imádkozzatok mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Kedves testvéreim, az arcomon meglátszik, hogy az elmúlt napokban a városon kívül voltam, napfényben, levegőben, jó levegőben, vízpartján pihentem. Bárcsak a gondolkozásomon is meglátszanék, hogy Isten közelébe voltam, megpihentem, megújultam. Remélem nem veszitek személyes sértésnek, ha azt mondom, hogy keveset gondoltam rátok az elmúlt napokban. Eltávolodtam a várostól, a személyes ügyektől, a napi problémáktól. Azt se tekinteném rossznak, ha arról kellene beszámolnom, semmire se gondoltam. Azt se rossz, ha valaki úgy nyaral, hogy minden kiiktat és barkácsol, vagy éppen nézi a felhőket, éjjel a csillagokat. De hát ezt nem mondhatom el, mert az az igazság, hogy aki egyszer elkezdett gondolkozni, az nem tudja abba hagyni nyáron sem, szabad idejében sem. Úgyhogy nékem a pihenés, a nyaralás nem azt jelentette, hogy teljesen kikapcsoltam a gondolkozást, hanem azt jelentette, hogy elvonatkoztam a hétköznapi gondoktól, és a lényeg felett gondolkoztam. Ez volt az ajándéka a pihenésemnek, hogy szabad volt a részletektől elvonatkoznom, és szabad volt az egyetemest, az átfogót keresni. Ezt cselekedtem, és örömmel mondhatom, hogy megerősödtem. Mi az, hogy a lényeget keresni, az átfogót? Az én esetemben azt jelenti, hogy azon az úton elmélkedtem, gondolkoztam, amit itt együttesen járunk. Azon a teológián, azon a módozaton, ahogy a kereszténységet megéljük, azon a gondolkozáson, viselkedésen, amire törekszünk és amit kereszténynek ismerünk. Tehát a lényegen gondolkoztam, az úton gondolkoztam, hiszen akik rendszeresen jártok, tudjátok, hogy mi valami módon értelmezzük a Szentírást, nem egészen úgy, mint nagyon sok hívő ember. Valami módon értelmezzük az Isten akaratát, ez se úgy, mint a keresztények közül nagyon sokan. Az üdvösség útját, a keresztény életnek a titkait másként értelmezzük. Nos, ezek a pihenő napok arra voltak alkalmasak, hogy ezt vegyem vizsgálat alá, nem a részleteket, hanem az egészet. És el kell mondanom, testvéreim, hogy megerősödtem, jó úton járunk, ez volt a meggyőződésem az alapos elmérkedések után is. Barátaimmal is beszélgettem, Isten alkalmat adott, hogy olvassak, barátokkal beszélgessek, egyedül is csöndbe legyek, mindenféle lelki kincsel megajándékozott Isten, és mindegyikből ez jött ki, hogy jó úton járunk. Sőt, még egy ilyen különös kedves oldalsó megerősítést is adott Isten az egyik férfi testvérem, közeli hűséges itteni munkatársam, külföldön járt, és kifejezetten azzal a célzattal, hogy figyelje az evangéliumi életet, a mozgást, a gondolatokat, és ő is hazajövén sürgősen fölhívott telefonon, és azt mondta, hogy jó úton járunk, csak tovább, odakint, teljesen függetlenül a mi gondolatainktól, gyülekezetünktől, a megfigyeléseiből, ezt vonta le, hogy igen, csak ezen az úton tovább. No, mi ez az út, testvéreim, amin járunk, és amin tovább kell járnunk, és amire nézve örömmel vallom közöttetek, hogy megerősítést kaptam, jó út, ezen kell tovább járnunk. Nos, ebben az igében van hitem számára megszövegezve ennek az útnak a lényege, amit felolvastam, még egyszer olvasom. Imádkozzatok érettünk, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Hát hiszen már érzékelitek, hogy hol van a csattanója ennek az igének. Jézus Krisztusban van a csattanója, méghozzá ebben a különös fogalmazásban, hogy a Krisztus titkát szeretnénk hirdetni. Nos, testvéreim, annak az útnak a lényeg, amit mi itt együtt keresünk és járunk, ez, hogy a Krisztus, keressük a Krisztus titkát. Nagyon jó szó ez, hogy titok, görögül mysterion, latinosan mysterium. A Jézus Krisztus mysterium, testvéreim, titok. Ennek a görög szónak a jelentése az, hogy hozzáférhető, de nem olyan egyszerűen. Valami kincs, ami nem mindenkié. Sokkal többen részesedhetnének benne, de valami utat végig kell járni ahhoz, hogy az a kincs birtokunkba kerüljön. A misztérium olyasmit jelent, hogy ajándék, de nem szabad préda, nem csáki szalmája. A misztérium azt jelenti, hogy igazság, ami el van rejtve, de megismerhető. Nos hát ez a szó, hogy misztérium, ez nagyon találó Jézusra nézve. Kincset kaptunk benne, de nem szabad prédát. Hozzáférhető, de nem olyan egyszerűen, ahogy a modern ember egy csavarintásra mindjárt mindent megoldani akar, vagy gyorsan akar elvégezni. Nem, megvan a módja annak, ahogy a Krisztusban részesedhessünk, és erre utal ez a szó, hogy a Krisztus titka, a Krisztus misztériuma. A profán görög nyelven is használták, sőt, nagyon is sokszor használták a misztérium szót. Voltak misztérium vallások, ahova különleges előkészítések után beavatások, éjszakai szertartások, vér és sok minden fölhasználásával lehetett bejutni. Hát onnan vették tulajdonképpen az apostolok a szót és alkalmazták a keresztény életre és elsősorban Krisztusra. A Jézus Krisztusnak valami titka van. Meg lehet ismerni valamennyire segítség nélkül is. Lehet azt képzelni, hogy én egészen megismertem. Vannak történészek, tudósok, pszichológusok, akik azt hiszik, hogy ők a maguk módszereivel munkába vették Jézust, és megismerték. És valamire kétségre el lehet jutni a történettudományok, vagy valamiféle lélekelemzés útján is. De ez az ige arra emlékeztet minket, hogy többről van itt szó. Itt valami misztériumról van szó. A Krisztus titkáról, emberi erőfeszítéssel, elemzéssel, történetkutatással nem lehet ezt a titkot megfejteni. Itt valóban isteni segítség kell. Most testvérek, a szívemben ez a szó, ez az ige elevenedett meg, amikor összegezni akartam az elmúlt két hétnek az ajándékait. Hogy a Krisztus titka, ez a mi útunk, ez ennek a gyülekezetnek a kincse, a feladata, a szolgálata, behatolni mélyebben ebbe a titokba, hogy a Krisztus misztériuma. Megsejtettetek-e már valamit ebből, testvéreim, hogy több a Krisztus annál, amennyit mi birtokba vettünk. Több azoknál a gondolatoknál, több azoknál az erőknél, annál a belső békességnél. Legyen áldott Isten azért, amennyit már átvettünk. De aki igazán a Krisztus közelébe kerül, az öröm mellett mindig érzi egy kicsit a borzongást is. Hogy itt valami nagy misztérium van. Nem olyan egyszerű, hogy amennyit én már megértettem, azzal ki is merítettem a témát. Ott van-e bennetek, testvéreim, a szomjúság, az öröm, a háladás, és ez a borzongás, ami a misztériumnak a kísérő jelensége, ahol valami misztérium megjelenik, ott a szomjúság, és egy kicsit a lúdbőrz, és egy kicsit a borzongás is megjelenik. Hát én bennem van ez, testvéreim. Mindig többet-többet értek a Krisztusból, de mindig megjelenik bennem valami kis remegés. Nem a félelemnek, hanem a lenyűgözöttségnek a remegése, hogy a Krisztus titkának a közelébe kerültem. Hát ezen az úton járunk, és erre nézve kaptam megerősítést, testvérem, hogy ez jó út. Ezzel a misztériummal érdemes foglalkozni. Érdemes a hátunk mögött valókat elfelejteni, nekidőlni ennek a misztériumnak, mert ennek még sok fölfedetlen, drága titka van. Majd kicsit próbálok számot adni arról, hogy mikre jutottam el ezekben a napokban a Krisztus misztériumát illetően. Hát először is ez a kettősség lett nagyon elevenné bennem, testvéreim, amit ajánlok további elmélkedésre néktek is. Ez a kettősség járta át a gondolataimat, hogy a valóság és a valóságnak a jelentése. Ez két különböző dolog. Körülvesz minket a valóság, és ha van fülünk a hallásra, van szemünk a látásra, a valóság durva adatain túl, hogy kiló, meg méter, meg színek, meg hangok, a valóság durva adatain túl a jelentés is megszólal. Jézus Krisztusnak volt egy földi valósága, és ő neki van jelentése, és az ő misztériuma a jelentésben van. Mert kicsit még gondolkozunk, csak valóság és jelentés. Nagyon régen egyszer egy család látogatásnál a vitrínben a különféle porcelánok, értéktárgyak között egyszer csak meglepetve fedeztem föl egy pici gyermekcipőt. Egy elnyűjt, öreg kis gyermekcipőt. Hogy kerül az a cipő a vitrínbe? Aztán elmondották, hogy volt egy drága kicsi gyermekük, és ezt a cipőt viselt, amikor elragadta hirtelen a halál. Annak a cipőnek számomra nem volt jelentése, csak bőr, kopott gyermekcipő. De képzeljétek, hogy nekik mit jelentett az a cipő. Ugye itt ez a példa mutatja, hogy a valóság és a jelentés néha egyszerű valóságok hallatlanul gazdag jelentéssel telítődnek. Az értelmes ember nem akad el a valóságnak, a durva adatainál, hogy kopott cipő, hanem keresi, hogy mit jelent ez a cipő. Tehát a valóság és a jelentés. Vagy egy másik ilyen egyszerű példát mondok. Ha veszek egy piros vásznat, aztán alája odavarok egy fehér vásznat, aztán még alája odavarok egy zöld vásznat, akkor az három darab vászon egymás mellé varva, de a 3 vagy 4 milliárd ember közül néhány millió embernek megdobban a szíve, ha látja ezt a piros, fehér, zöld vásznat. Mert jelentése van számunkra, ennek a három színnek jelentése. Nem csak az a vászon, hanem abban valami jelentés van. Már hát ezt a gondolkozást meg kell tanulni, testvéreim, hogy vannak a dolgok önmagukban, és van a dolgnak jelentésük. Én hiszem azt, hogy mindennek van valami rejtett vagy nyilvánvaló jelentése. És az élet hallatlanul meggazdagodik, ha a jelentését érzékeljük a dolgoknak. Hát ezek a művészek, a proféták, akik egy egyszerű eseményben, egy egyszerű történésben, egy színben, egy virágban, naplementében jelentést értenek. Tehát ebben gazdagodhatnánk mindnyájan, mert mindnyájunkat erre teremtett Isten, hogy értsük a dolgok jelentését. És aki a Bibliát olvassa, jól olvassa, annak nyiladozik a szeme, hogy ne csak a durva valóságokat lássa, hanem a jelentést is. Gondoljunk a zsoltárokra, hogy micsoda áhítat töltötte el a szívüket a csillagos ég láttán. Nap napnak beszél, mondja 19. Zsoltár, éjszaka éjszakának ad jelentést. Így van, szó szerint a Magyar Bibliában 19. Zsoltár jelentést ad éjszaka az éjszakának. Ha a mai embernek elszorult ez a képessége, csak fizikai valóságokat lát, eldurvult a világ, jelentéstelen, jelentéktelen, és a végén értelmetlenné lett minden. Ha a dolgoknak nincs jelentésük, akkor nincs értelmük. Na, nem folytatom ezt, Ez egy gyakorlatozás a keresztény embernek, ebben gyakorolnia kell magát, hogy komolyan vegye a valóságot a maga összefüggésében, fizikai, orvosi vagy történelmi törvényszerűségében is, de mögötte keresse a jelentést. Tehát aki ebben gyakorlatozik, az közelíthet Jézushoz. És az közelíthet a Jézus misztériumához, mert a misztérium a jelentés. A Jézus Krisztus valóságának a jelentése. És ezen az úton akarunk mi járni. Ahogy abban a gyermek cipőben gazdag jelentés volt, ahogy ebben a három színű vászonban jelentés van, a názáreti esetében is az történt, hogy egy nagyon szerény emberi valóságban hallatlanul gazdag isteni jelentés szólalt meg közöttünk. Az egyszerű embernek elakad a szeme az egyszerű valóságnál. Mit akartok? Hát régen volt egy názáreti álmodozó, vagy próféta, vagy forradalmár, ahogy tetszik. Hát régen volt egyszerű történet, elmúlt, túllépett a történelem. Van, aki csak az egyszerű történelmi valóságot néz, és elakadott, nincs tovább. Keresztjénnek lenni azt jelenti, hogy ebben a régi názáreti alakban jelentés, ma is érvényes, örökre érvényes isteni jelentést fölfedezni. Még egyszer mondom, az út, amin mi járunk, az, hogy a Krisztus misztériumát keressük, és akarjuk prédikálni, megélni. Tehát ezt a jelentést keressük, hogy annak a názáreti Jézusnak mi volt a jelentése. Ez jó út, ebben megerősödtem. Nincs ennél izgalmasabb feladat, pláne az Anyaszentegyház számára végképpen semmi más feladat nincs, mint a Krisztus misztériumát, ennek a názáreti Jézusnak a jelentését keresni. Igen, de itt van a mi gyülekezetünknek a különösséget, hogy mi nem egészen azonos úton keressük, nem egészen azonos eredményekre jutunk, mint a többiek. Egyek vagyunk a többi testvéreinkkel, nyilván ők is. Abban az egyszerű názáreti ember Jézusban az isteni jelentést keresik. Ebben teljesen egyek vagyunk. És mi mégis más útra merészkedtünk, és ebben a más útban is megerősítést kaptam az elmúlt napokban, hogy igen, jó az az út, és járjunk csak tovább. Mi az, hogy más úton keressük a jelentést? Hát először ilyen szerény dolgot mondok testvéreim, hogy más szavakat keresünk. Ez még nem olyan lényeges, bár azért nem lényegtelen, hogy azt a jelentést milyen szavakkal mondjuk el. 2000 év óta mondják a Krisztus történetnek a jelentését, és ezek megszentelt, kedves, tiszteletre méltó szavak, és mi mégis erőteljesen búcsút vettünk szavaktól, és új szavakat keresünk. Nem azért, mert erőszakoltan valami új módit akarunk, hanem egyszerűen abból a keserves belátásból születik ez, hogy a Krisztusra vonatkozó szavak megüresedtek. Sajnos még rosszabbat is kell mondani, nem egyszerűen megüresedtek, de negatív tartalommal telítődtek. Nem úgy van, hogy ezek a régi vallásos szavak semmit nem mondanak, hanem rosszat mondanak. Negatív dolgokat mondanak. Csak ezt a néhány szót említem, hogy szentség. Ezt ma úgy értik, hogy álszentség. Vagy ha gondoljuk, hogy milyen szent volt néhány évtizeddel ezelőtt ez a szó, hogy megtérés, térj meg. Mennyire visszájára fordult a dolog, ellenérzések vannak. Jaj, hagyd ezt a szót, ne beszéljünk. Inkább semmiről, vagy másként beszéljünk. A szavak nem egyszerűen csak megüresedtek, de negatív tartalomban terítődtek, és a Krisztus ügyét, a Krisztusra vonatkozó szent szavak veszélyeztetik ma leginkább. Minél változatlanabbul, minél inkább a régi hanghordozással, a régi arckifejezésekkel mondja valaki, annál avataggal, és annál inkább ellene szól az ügynek. Tehát ennek a gyülekezetnek az egyik próbálkozása az, hogy ugyanazt az ősi, az eredeti valóságot olyan szavakkal elmondani, ami ma is megmozgatja az embereket, ami ma is a hitelességnek a pecsétjét hordja magán, nem könnyű vállalkozás. Majd mindjárt próbálok egy ilyen kísérletet tenni, hogy mai szavakkal elmondani a Krisztusnak a valóságát. Testvéreim, tehát a lényeg, hogy mi másként akarunk ezen az úton járni. Másként keressük a Krisztusnak a titkát. Na mondom is mindjárt ezt a újfajta meghatározást, Krisztus. 2000 év alatt mennyiféle bizonyságtétel szövegezés született, csak emlegetem a hagyományos szövegezéseket. Krisztus az emberiség megváltója. Krisztus a Szent Háromság Isten második személye. Mi még igyekezünk pozitív tartalmat kiérezni ezekből a szavakból, de az utcembere már nem úgy érez, ahogy mi, akik tisztelettel emlegetjük ezeket a szavakat. Nos, testvérek, ebben a csöndességemben, amit ajándékba kaptam Istentől, ezt is megpróbáltam, hogy a Krisztus titkát, ezt a misztériumot úgy elmondani, hogy ne a régi szavakkal, és mégis az örök valóságot, az igazságot elmondani. És ime most kínálok néktek egy gondolatot, egy fogalmazást. Mi az, hogy Krisztus? Mi történik a Krisztusban? Mit kaptunk a Krisztusban? És erre ezt a fogalmazást találtam, testvéreim. Jézus Krisztusban az isteni lét megérinti a mi ember létünket. Jézus Krisztusban az isteni lét megérinti a mi ember létünket. Létezünk valami módon. Létezik a kő is a Duna medrében, vagy létezik a fűszál, a virág, az állat, az ember. Létezünk. A létezésnek valamiféle gazdagsága, telítettsége, osztályrészünk. A létezésnek van egy hierarchiája. A fűszál sokkal gazdagabban létezik, mint a kavics, az állat, mint a fűszál, és az ember, mint az állat. A létezésnek gazdagságai, gazdagsági rendje van. És gondoljuk el, hogy amikor az ember lét, az igazán nemes ember lét megérinti a növényt, nem az eltaposó ember, hanem a rózsát nemesítő ember lét megérinti a vadrózsát, vagy amikor a vad alanyba nemes ágat old be valaki, és a keserű, élvezhetetlen gyümölcsét, csodálatos gyümölcsök nőnek, a megszelidített fán. Amikor az ember lét megérinti a vadrózsát, akkor ott történik valami. Nem az történik, hogy a vadrózsa emberré lesz, rózsa marad tovább, de valami más minőségben a megérintettségnek a nyoma rajta van a rózsán, vagy amikor a csodálatos őszi barackok teremnek, az emberi érintés érződik azon, az marad őszi barack, csak más, egészen más. Az érintettség. Nos, testvéreim, én úgy éltem át, hogy Jézus Krisztusban Isten érinti meg az ember létet. És utána is maradunk emberek, nem leszünk Istenné, mint ahogy némely rajongók azt képzelik, hogy és aztán bűntelen lettem, és aztán teli Szentlélekkel, teli Istené, már nem is vagyok ember, már isteni létre jutottam. Nem. Isteni érintés után maradunk emberek, de rajtunk van, bennünk van az isteni érintés. Nos, a Jézus Krisztusnak a titka az, hogy ő benne isteni érintést kapott az embervilág. És ez a misztérium éppen, hogy hogyan történik ez az isteni érintés. Hogyan lehet rugdalózni ellene, kiütni ezt az isteni érintést, hatástalanná tenni, hogy hogyan lehet elibe menni. Hogyan kell oda igazodni, hogy az isteni lét valóban megnemesítse az ember létet. Nos, testvéreim, a feladatunk tehát az, hogy ezt a mi emberi mi voltunkat, elsatnyult, elnyomorodott ember létünket kitegyük annak az érintésnek, amit Isten Jézus Krisztusban adott minékünk. Hát még ez is tulajdonképpen a régiekhez hasonló, bár itt már maga a szövegezés, értitek, egy kicsit eltérít minket a hagyományostól. Még egyszer mondom, nem azt jelenti, hogy én nem hiszem, nem szeretem, nem tartom valósnak a régi szavakat, de azt mondom, hogy ha a mai embert akarjuk megközelíteni, akkor valahogy így kell beszélni róla, hogy ember, valamilyen léted van, de van annál gazdagabb lét. És ha az isteni lét megérinti a te életedet, akkor bontakozik ki igazán a te emberséged. De még valamit testvérem, amiben aztán tovább elkülönül a mi útunk egyebeknek az útjától. Mert régen is azt vallották, hogy Krisztusban isteni többlet érkezik, isteni ajándék érkezik, és azt át kell venni, az a kereszténység. Így formálisan, ezt régen is így mondották, így gondolták, de mégis mi az a mód, ahogyan létrejön ez az érintés? Mi az a magatartás, amivel elébe mehetünk ennek? Hát így beugrik mindjárt a gondolkozásunkba a klasszikus szó, hogy hit, hinni kell. És ez igaz is, meg nem is, ha jól értjük, akkor igaz, ha félre magyarázzuk, nem igaz. Protestánsoknál mindesetre beugrik ez azt, hogy igen, a Krisztusban adott isteni gazdagság átvételének a módja az, hogy hinni. Igen, de ez mit jelentett közelebbről? Ez azt jelentette régebben, hogy mondani kell az igazságot, gondolkozni az igazságon, megérteni az igazságot, elfogadni az igazságot, hitvallóan tovább mondani, és két, ez a keresztény élet. Úgy mondhatnám, hogy egyvonalúan jött a régi gyakorlat. Fentről a szószéknek, a hierarchiának, vagy az igazságnak, a tekintélynek, Bibliának, római egyház számára a tanító hivatalnak a magasságából jött az igazság, és azt el kell fogadni, el kell hinni. A mi útunk, amit tapogatózva, kísérletezgetve keresünk, az így szoktuk mondani egy spirál út, amely két fókusz körül halad körbe-körbe. És ezt a spirált még el akarom mondani, ezzel fejezem be ezt a mostani gondolatmenetet. Igen, a Krisztusban kapott gazdagságot meg kell tapasztalni. Akkor leszünk igazán ember. De hogyan is történik ez? Nem úgy, hogy csak jön föntről az igazság, és azt el kell fogadni, hanem ezt a szót használjuk mi, és én szeretném a továbbiakban egyre tudatosabban használni ezt a szót, hogy megtapasztalás. Ez nem ellentéte a hitnek, szerintem inkább egy világosabb megfogalmazása. A megtapasztalás több, mint a hit, mert a hithez az elhívésnek a primitív gondolattársítása tartozik. Nem elhinni kell a mennyei dolgokat, hanem megtapasztalni. Ez az új, ami ebben a gyülekezetben megszólalt, és ezt szeretném még jobban, még világosabban elmondani. Megtapasztalás, és pedig ebben a spirálban, testvérem, hogy meg kell tapasztalni a saját emberlétemet, annak a rejtett gazdagságát. Ha jobban átélem az én emberlétem gazdagságát, jobban megértem a Krisztust. Miután egy ideig, hogy úgy mondjam, időztem a saját átélésemnél, mélyebben átélem önmagam valóságát, ezzel a gazdagsággal odafordulván a názáreti Jézushoz, ő benne is hallatlan gazdagságokat élek meg. Aztán őtőle megint visszatérhetek önmagamhoz. Vajon azt, ami ő benne megjelent, én is átélhetném? És így tovább, ez az a bizonyos spirál, testvérem, hogy önmagam megélésén át a Krisztus gazdagabban élem meg, és a Krisztus megélésén át megint önmagamnak a gazdagságára, gazdagodására juthatok el. Ez ennek a gyülekezetnek az útja. A megtapasztalás. Most csak egy idézetet mondok, amikor én még fiatal teológus voltam, akkor a nagy mondat, a kedves jó Bart Károly idézte lépten nyomon ezt a nagy mondatot. A nagy mondat az volt, hogy a véges nem foghatja be a végtelent. Finitum non est capax infiniti. A véges nem tudja végtelent befogadni. Mi emberek végesek vagyunk, vegyük tudomásra, hogy nem tudjuk az Isten befogadni. A kvalitatív, az áthidaltatlan különbség Isten és ember között. Ez volt a nagy dogma. nagy tanítás. És boldog örömmel mondom, testvérem, hogy mögöttem hagytam ezt a tanítást, és boldogan van, igenis a véges edénye lehet a végtelennek. Igenis az ember az Istenit hordozhatja magában. Nem az az alázat, hogy én féreg vagyok, én senki vagyok. Én méltatlan vagyok. Persze, hogy átéli az ember ezt az Isten közelébe. De a kegyelem azt mondja, hogy csak ráeszmél arra, hogy hát ez a nyomorult hús, test, idegrendszer, ez az állati valóság, ami külsőképpen vagyok. Ez edényévé lehet az Istenének. És a Krisztus titkát nem lehet másként átélni, mint úgy, hogy az én ember létemet egyszer csak átélem, de hiszen ez edénye a végtelennek. És akkor egyszer csak átélem, hogy és Krisztus milyen tökéletes, milyen nagyszerű edénye volt az Isteninek. Gondolkozzatok ezen, ha én magamat féregnek érzem, senkinek, a Krisztus tökéletesnek, nagynak, Isteninek, micsoda vigasztalást veszek ebből. Legfeljebb az, hogy igen, én ugyan féreg vagyok, tehát ő elvégezte, értem, és nekem a végén mégiscsak lesz üdvösségem. Ez kevés, ez eltorzítás az evangéliumnak. Az evangélium szerintem az, hogy Isten a Jézusban, egy emberben megmutatta, hogy az ember milyen tökéletes edénye lehet az Isteninek. És az én edényem is edénye lehet az Isteninek. Ebben van vigasztalás, ebben van lendítő erő, hogy hiszen édes testvérem a Jézus Krisztus, hiszen ő maga barátjának mondott. Nos testvérek, elég mára ennyi, a Krisztus titka ez a mi útunk. A Krisztus titkát keressük, és most a Krisztus titkát így értjük, hogy az isteni lét ő benne megérinti a mi ember létünket. És átélhetjük, hogy milyen hallatlan kiváltság embernek lenni. Kiváltság gondolkozni, és kiváltság abba hagyni a gondolkozást, hogy valami átfogó isteni közegbe kerüljön az életünk. Emlékeztek, évtizedeken át a gondolkozás bajnoka voltam, szeretnék az maradni, mint halálig. De a gondolkozáson túl egyszer csak rájön az ember, hogy több az élet, hogy nem a gondolkozás. Isteni valóságokba, isteni melegségbe, Szentlélek erőkbe belemerülhet az ember lét. Nem kell ehhez extravagánsnak lenni, exaltáltnak lenni, hanem a valóságot kell átélni mélyebben, és erre segít minket Krisztus. Most talán egyetértetek velem, ha azt mondom, hogy megerősödést kaptam. És remélem, hogy testvéreim vagytok, és a következő évben majd a nyár után ismét együtt leszünk, és tovább kutatjuk az Isten titkait, együtt megyünk ezen az úton. Imádkozzatok testvérek, érettünk prédikátoroké, hogy az ige ajtaját nyissa meg az Isten, hogy a Krisztus titkát, ezt a csodálatos misztériumot, az isteni létbe való részesedésnek a lehetőségét jól tudjuk prédikálni az embereknek. Amen.